Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Gedő Ágnes
és Szabó Ferenc
vasárnapi adásunk tartalmából.
Louis Rafael Szakó bíboros, Kád pátriárka levele az irakiakhoz. Párbeszéd és tisztelet.
100 éve született Hubay Miklós. Páter Szabó Ferenc idézi föl a drámaíróval folytatott párbeszédét Madács tragédiájának értelmezéséről.
Szakó bíboros levele az irakiakhoz. Szakó bíboros levelet intézett az iraki néphez az elmúlt napokban, miután hazatért Báriból, ahol július 7-én részt vett a közel-keleti békéért végzett ökumenikus imanapon. Megígérem minden irakinak, amint 5 évvel ezelőtt tettem, amikor pátriárkává választottak, hogy becsületes és őszinte leszek, testvér és mindenki szolgálja. Tőlem telhetően Isten áldására bízom magam, és együttműködöm minden jó emberrel, hogy erősítsük az egységet és az együttműködést. Feladatunk előmozdítani a harmonikus együttélést, bátorítani a párbeszéd és a megértés kultúráját, igyekezni megteremteni a szeretetre, az igazságosságra, az egyenlőségre, a szabadságra, az emberméltóságra és a békére alapozott jobb légkört. Ezeket olvassuk az iraki Kád pátriárka levelében, akit a pápa nemrég kinevezett az ifjúsággal foglalkozó őszi szinodus delegált elnökévé. Utalva a bíborosi piros ruhájára és birítumára, így tanúskodik az iraki néphez való vértanúságig menő hűségéről. A piros ruházat a vértanúságot jelképezi, főleg a mi országunkban, amely nem egyszer ezt a megpróbáltatást szenvedte. Jelképezi annyi vértanú vérét, amelyet kiontottak ezen a földön. Majd lelkipásztori küldetésére hivatkozva hozzáfűzte, a piros a szeretetnek is szimbóluma, amelynek lángra kell lobbantania annak szívét, aki piros birétumot visel. Szakó bíboros levelében közvetíti Ferenc pápa üdvözletét és szolidaritását az egész iraki népnek. A Szentatya állandóan imádkozik a régió békéért, biztonságáért és fejlődéséért. Végül Szakó bíboros pátriárka a politikusokhoz fordul felhívással. Kötelezzék el magukat a háború megállításáért, mert nincs jövő a béke és biztonság nélkül. A muzulmán, keresztény és más vallású vezetőket szintén arra szólítja fel, működjenek közre a kiengesztelődés, a béke és a biztonság megteremtésében, legyőzve a végletes és erőszakos tetteket, mert a vallás és az erőszak kizárják egymást.
Előmozdítani a párbeszéd, a tisztelet, a béke és az élet kultúráját. Ezt a küldetést bízta Ferenc pápa Szakó bíborosra, a Káldok babiloni pátriárkájára és rajta keresztül az egész iraki egyházra, amikor a június 28-i konzisztóriumon bíborossá kreálta. Most felolvasunk a bíborossal készített interjúból, amely az Osservatore Romano napilapban jelent meg. Mit jelent bíborosnak lenni Közel-Keleten?
A helyzet nagyon bonyolult és nehéz a régióban a belső problémák miatt. Harc a hatalomért és a pénzért, a szektás mentalitás és főleg a közeli és távolabbi országok beavatkozása miatt mindegyik a saját érdekeit keresi. Most, hogy Ferenc pápa kinevezett bíborossá, azt a megbízatást adta, hogy mozdítsam elő a párbeszéd, a tisztelet, a béke és az élet kultúrájának megteremtését.
Milyennek látja Irak jövőjét?
Mint egy 15 éve tartó drámai és sok szenvedéssel tele tapasztalatok után, számtalan halott és pusztítás után az ország megtanulta a leckét. Ma a választások után egységes polgár és nem szektás kormányról beszélnek, amely hazafiságra, az igazságosságra és az egyenlőségre épül. Ez az eszmény. Hosszú időre van szükség, hogy egy célt elérjük. Mindannyiunknak hozzá kell járulnunk, hogy megvalósuljon. Remélem, hogy jobb jövő elé tekintünk mi keresztények is.
Hogyan lehet megállítani az elvándorlást?
Ki kell dolgozni egy átfogó tervet a társadalmi, kulturális és gazdasági tevékenységhez, figyelembe véve a mai követelményeket, csak így tudunk kilábalni a reménytelenségből és megállítani a kivándorlást, belendíteni országunk életerejét. A keresztények a só, a kovász és a fény szerepét töltik be, hogy ezt Krisztus ma is elvárja tőlünk.
Az országban ott vannak a kitelepítettek.
Igen, főleg Mosszul környékén és a ninivei síkságon. Biztosítani kell nekik az emberhez méltó életet, újra kell építeni házaikat, munkalehetőséget teremteni, mert erre a népességre hosszú évekig nem fordítottak kellő figyelmet. Közben járni jogaik védelmében. Feladatunk az, hogy mindezt kérjük az iraki kormánytól, mert mi keresztények ugyanolyan állampolgárok vagyunk, mint mások. Ugyanúgy jogaink vannak, mint másoknak ezen a földön, amely történelmileg a miénk.
Száz éve született Hubay Miklós. Párbeszédünk Madách tragédiájának értelmezéséről.
100 éve született Nagyváradon és 7 éve hunyt el Hubay Miklós drámaíró. A Farkasréti temetőben 2011. május 27-én vettünk búcsút tőle. A katolikus egyházi szertartás keretében több értő és baráti méltatás hangzott el a drámaíró, műfordító, esszeista, forgatókönyvíró, egyetemi tanár életművéről. Ezeket hallgatva felidéztem találkozásainkat Rómában, a Trisznya kocsmának keresztelt összejöveteleken, majd 1992-es hazatérésem után itthoni baráti eszmecseréinket magyar és francia írókról, költőkről, műfordítási problémákról. 3 dedikált napló kötetét őrzöm, napló nélkülem, Szabó Ferencnek baráti szeretettel a Trisznya kocsmában együtt léteink emlékére, Róma 1979. augusztus. Végtelen napjaim, naplójegyzetek, Szabó Ferinek Budán és szinte Rómában szeretettel, tisztelettel, 96. június 6. Végtelen napjaim, új folyam, Szabó Ferinek, a télutómból az őszelőbe, nagy szeretettel, 1998. új év. Hubay Miklóstól, a Magyar Pen Klub elnökétől 1996 nagyboldogasszony napján Tokajban vettem át az I.S. Gyula díjat, amely a Magyar Pen Klub és a Párizsi Société des Gens de Lettres közös kitüntetése volt.
Hubay Miklós Madách tragédiájának értelmezője. A Farkasréti temetőben a temetési szertartás során Hubay Miklós hosszú és tekervényes életútjának és drámaírói munkásságának méltatásakor többen megjegyezték. Madách művének elemzése, az ember tragédiája tanulmányozása szinte egész életén keresztül egyik állandó intellektuális foglalkozása, élvezete volt. A Napló nélkülem központi része a tragédia margójára valóságos történelem és létfilozófia. A tragédiát elemző, értelmező naplójegyzetekben Hubay Miklós kifejezte saját világnézetét is. A tulajdonképpeni naplójegyzetek mellett, amelyekből nem hiányzik a szenvedés, a sértettség, a szorongás, a szerelmi nyomorúság, egy másik síkon a gyémánt köszörűs villogó reflexiói, mély eszmélődései olvashatók. Ilyenek a tragédia margójára írt jegyzetek. Megjegyezzük, a Madách művét újabban megcsonkító értelmezések, színrevitelek szerzői tanulhatnának a drámaíró Hubay Miklós értelmezéséből.
Engem a naplójegyzetek áttételes vallomásai, filozófiája és teológiája ragadott meg. A tragédia színeit újra meg újra átelmélkedve, az emberiség álomban látott és valódi történetét egybevetve, a különböző értelmezéseket megrostálja. Optimizmus, pessimizmus, Isten jelenléte, távol léte, Isten és vetélytársa, Lucifer, a rossz problémája, a teremtés és a történelem célja, értelme, első és második ősbűn, emberi jövő és a többi. Ezeket a témákat feszegetik a tömör jegyzetek. Ádám mindig bukik. A történelmi színek legutolsójában történik valami rendkívüli, írja Hubay. Ádám megundorodva a nőtől visszariad a szerelmi aktustól. Az az Ádám, akinek minden eddigi történelmi kalandja, egyúttal szerelmi kaland is volt, Ádám, akinek ágyékából fakad az emberi faj, nőgyűlölettel a szívében ébred fel álmából. Ez volt a közvetlen drámai előzménye, indítéka annak, hogy Ádám nem akar utódot, hogy nem akarja az emberiséget.
Hubai eszmélődéseiben gyakran visszatér az utolsó, 15. színhez. A tragédiának az a pontja, ahonnan az egész mű legjobban áttekinthető, fizikailag is kiemelkedő pont. A szikla az, amelyre Ádám fölfut. Feje még kóvályog a világtörténelem rémképeitől, sarkában a szabadságát gúnyoló, provokáló Lucifer, a statisztikai determinizmus érveivel, a kunyhóban kielégítetlen asszonya. Rá is kezdi majd, amint kinyitja a szemét, utolsó csókod oly hideg vala, s a szikla alatt a sötét mélység, ahová egy ugrás az egész emberiséget, hisz még meg sem született, magával együtt elemésztheti. Ez az a mélység, amely egyetlen és méltó válasz lehet arra a néma és elfüggönyözött mennyországra ott fent, ahol Isten elbújt, talán a világtörténet botrányai elől. Ádám itt dönthet az emberiség sorsáról. Itt a sziklán fogja előkényszeríteni a rejtőzködő Istent. S itt fogja meghallani azt a talányos szót is, a küzdésről és a bizalomról, amelyet annyiféleképpen lehet magyarázni. Ádámmal együtt az olvasó is eljut itt egy kivételesen magas nézőponthoz. Akár tetszik, akár nem, a 20. század harmadik harmadában mi is pontosan ezen a sziklán álltunk. Szeretem ezt a színt, a tragédia utolsó színét. Ezt olvasom leggyakrabban, ennek a margóit jegyezgettem körül a legsűrűbben.
Hubai 1973-as januári jegyzetét idéztük. Itt az eszkimó házaspár jégkunyhójában az álmából felébredő Ádám a lét és a semmi kérdéseivel viaskodik, mint az egzisztencialista filozófusokat, Sartre-t, Camus-t ismerő, fordító Hubai. Újra idézem, Ádám nem csak a jövő álmai közül tápászkodott fel, amikor álomittasan, mint Madács az instrukcióban írja, kibújik a kunyhóból és felmegy a sziklára, hogy a kábaságnak és a luciditásnak ebben a pillanatában felismerje az egyetlen logikus és férfias lépést, a semmibe kilépést. Hanem Ádám, ez lényeges, Éva mellől kelt most fel. Tehát azok a soha beteljesülni nem tudó történelmi álmok, az egyiptomi szintől az eszkimó színig, amelyekben, ez is nagyon lényeges, Ádám Évát mindig ölelni akarta, de soha nem jutott el a beteljesült szerelemig. Hát igen, Ádám akkor lépne bele a fekete semmibe, amikor nincs többé kedve, így mondja a hiú enyelgéshez. Ebben a pillanatban egy frigid férfi áll a sziklán. Méreható meglátás. A következő az Isten tragédiája. Ádám útja, álma, ébredése, öngyilkossági kísérlete az Isten számára még megrázóbb kell, hogy legyen, mint az ember számára, hiszen egy apa számára a gyermekei életének abszurditása, értelmetlensége, végessége a halálban megrendítőbb, mint a gyermekek számára.
Sokat kommentálták a tragédia végén felhangzó isteni biztatást. Mondottam, ember, küzdj, és bízva bízzál. Miután Ádám végignézte, végigküzdötte nehéz álmaiban az emberiség történetét, és kétségbe esik, mit ér ez a szó? Veti fel a kérdést Hubai. Amikor ez szó elhangzik, nem csak a történelmi álmok vége, hanem a reális történelem kezdete. Újra kezdődik a világtörténelem. Így még iszonyúbb lesz az ember tragédiája. Amikor belátja, hogy nem lehet megakadályozni még öngyilkosság árán sem, hogy az emberfaj, ez a sárkány fogvetemény elkezdje oly céltalan sarjadását, Ádám leroskad. De az Úr parancsára a földre roskadt Ádám fel fog emelkedni és el fog indulni. Hubai még tovább eszmélődik a kezdődő történelem értelméről, a várható emberi jövőről. Megjegyzi. Isteni optimizmus kell az Úr utolsó szavaihoz. Biztatni Ádámot. Csak rajta, ember, küzdj! Honnan veszi az Isten ezt az optimizmust? Talán Ádámtól vagy Lucifertől, aki Isten ellenlábasa és Isten lejáratását célozta.
Hubai a fiatal Camus abszurd emberénél Sisyphosz mitoszánál köt ki. Idézem, mert Ádám a sziklán az abszurd ember. Ehhez kapcsolódik pár lappal előbbi jegyzete, idézem. Camus és Dostojevszki vajon nem találó-e Madácsra is, mint kortársára Dostojevszkire, Camus szemrehányása, melyet Pilinszky János idézi, hogy cáfolhassa, ilyen formán. Albert Camus szemére veti Dostojevszkinek, hogy fölismerve a világ abszurditását, mégse írt abszurd regényt, hanem a hit vigaszába menekült, csak hogy a világ abszurditásának a fölismerésén túl, és éppen a menekvés irányában van egy még következetesebb, ha úgy tetszik, még abszurdabb lépés, és ez a világ képtelenségének a vállalása.
Hubay Miklós világnézete miként Madácsé és pesszimista volt, realista, mondanánk, hiszen az emberiség története tele kegyetlenséggel, az ártatlanok szenvedésével, és hallgat az Isten. Látszólag a rossz, a misztérium iniquitatis, a gonoszság titka diadalmaskodik. Jó részt innen a modern lázadás a jó Isten ellen, illetve az Isten tagadás.
A gondolkodó ember mihelyt öntudatra ébred, kérdez, miért vagyok a világon, mi az értelme életemnek, a létezésnek, a történelemnek. A megsemmisüléssel kísértő Lucifernek válaszolva Madács Hubay így töpreng. A cél voltaképp mi is, a cél megszűnte a dicső csatának, a cél a halál, az élet küzdelem, és az ember célja a küzdés maga. De az álomban megélt történelem tapasztalata arról tanúskodik, hogy a szent eszme, a lelkesítő idealizmus nem vitte előre az emberi fajt. Kegyetlenség, háború, pusztulás, hasztalan küzdés. Különben is, ha nincs végső kiút, a beteljesedés az élő Istennel való közösségben, a szellemi lény, az emberi fejlődés vége, a megsemmisülés, akkor abszurd az, hogy születtünk, abszurd az, hogy meghalunk, ahogy Sartre írta. Itt Sartre logikusabb, mint az optimista ateista Lukács György, aki a nietzschei sartre nihilizmust bírálja. Akkor marad a fátum, végzet vagy a mítosz. Ha nincs feltámadás és örök élet, akkor carpe diem, élvezd az életet, akkor együnk, igyunk, holnap úgyis meghalunk, amit Szent Pál is írja, Izaiást idézve, a korintusiaknak, akik nem hittek a feltámadásban. De Krisztus feltámadt, ő a halottak zsengéje, akik hisznek benne, követik őt a dicsőségben. A keresztény eszkatológia végső igazságok, ítélet, feltámadás, örök élet hite nélkül nincs reménység, nem lehet értelmet adni a történelemnek.
A keresztény hívőt az a reménység élteti, amely egy pillanatra felcsillan a tragédia végkifejletében, csak ezt sok értelmező nem veszi észre. Éva közlése miatt biztosítva már a jövő. Anyának érzem, ó Ádám magam. Éva további szavai pedig a keresztény hit tanítására, az úgynevezett ős evangéliumra utalnak. Ha úgy akarja Isten, majd fogamzik más a nyomorban, aki eltörüli. Testvériséget hozván a világra.
Az Úr megátkozza a kígyót, sátánt. Ellenségeskedést vet közéje és az asszony ivadéka közé, aki, ő a megígért messiás, eltiporja fejét. Az egyházatyák értelmezése szerint a kígyót tipró asszony Mária, illetve fia Krisztus, az új Ádám, aki helyreállítja a jónak teremtett és bűnnel elrontott teremtést. Szent Pál kidolgozta a római levélben Ádám és Krisztus párhuzamát, illetve a paradicsomi bűnbeesés és a Krisztus által hozott kegyelem ellentétét, ahol eláradt a bűn, túláradt a kegyelem. Isten újjáteremti a világot, az emberi történelem vége beteljesedése feltámadás lesz. Ez a húsvéti hit a keresztény reménység alapja.
Páter Szabó Ferenc megemlékezését hallották a 100 éve született Hubay Miklós drámaíróról.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért.
Köszönjük, hogy hallgattak bennünket.
Elbúcsúznak a mai adás szerkesztői
Gedő Ágnes
és Szabó Ferenc.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Laudetur Jézus Krisztus. Maria.
Rádió, a lélek hangja.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.